Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már több mint 1 millióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét, ezért a kormány köszönetet mond mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet. Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán. Hidvégi Balázs az oldalon megosztott videójában azt mondta, a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik. Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni. A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el, fogalmazott a politikus. Hozzátette, nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza pártól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek. Hidvégi Balázs hangsúlyozta, az adóemelések a dolgozókat, a gyerekes családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat is sújtanák. A 14. havi nyugdíj bevezetése és a gyermekek után járó adókedvezmények növelése gazdaságilag megalapozott, jó döntések, amelyeket a baloldal ellenében is meg kell csinálni, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor arról beszélt, az olyan hosszú távú intézkedések bevezetése, mint például a 2 gyermekes édesanyáknak járó teljes adómentesség, vagy a 14. havi nyugdíj hosszú távú pénzügyi kötelezettségekkel járnak. Ezért az ezekről szóló vita valódi, nyílt végű vita a baloldallal, a DK-val és a Tisza párttal. A Tisza meg a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat. Ők át akarják alakítani a nyugdíjrendszert, jegyezte meg Orbán Viktor miniszterelnök. A baloldal által korábban felvett IMF hitelnek súlyos gazdasági következményei voltak a magyar emberekre nézve. Míg az Egyesült Államok által Magyarországnak biztosított pénzügyi védőpajzs arról szól, hogy a nemzetközi pénzvilágban létező eszközökkel meg tudják segíteni egymást a baráti jó viszonyban álló országok, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kínban fogant szamárságnak nevezte a múlt heti washingtoni tárgyalásaival kapcsolatos ellenzéki állításokat, amelyek gigahitelként értékelték az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsot és a 2008-as IMF hitellel is párhuzamot vontak. Az ukrajnai háború kiterjedésének kockázata a nyugat-európai államok vezetői miatt napi közelségű, a háborúpártiak térnyerésben vannak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban, hangsúlyozva, hogy az európaiaknak meg kell fordulniuk, és a háború helyett a béke felé kell haladniuk. Orbán Viktor kiemelte, alapkérdés, hogy Európának mi éri meg jobban, a béke vagy a háború. A válaszom erre az, hogy Európának a béke éri meg, szögezte le, hozzátette, ezért minden erőfeszítésnek a békére kellene irányulnia. Sajnos ebben nem mindenki ért egyet velünk, magyarokkal, számos ország szerint a háború jobb, mint a béke. Ezzel óriási kockázatot vállalnak, lépésről lépésre tolják befelé Európát ebbe a háborúba. Fegyvert adnak, pénzt adnak, technológiát adnak, és napirenden van, hogy adnak-e katonát, és ha igen, hogyan, sorolta a miniszterelnök. Érdemes és fontos a nemzetiségi közösségeket támogatni, mert kultúrát mentenek és adnak tovább, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Taksonyban, ahol a Taksony vezér német nemzetiségi általános iskola legújabb fejlesztéseit adták át. Soltész Miklós hangsúlyozta, a kormány ennek szellemében áll a nemzetiségiek és az általuk fenntartott oktatási-nevelési intézmények mellett. Megjegyezte, hogy a német nemzetiségi fenntartású iskolák és óvodák működtetésére csak tavaly több mint 135 milliárd forintot biztosított az állam. Végül az időjárásról. Szombaton marad a döntően borult, párás, helyenként ködös idő. Délen délnyugaton lehetnek kevésbé felhős, napos tájok, illetve időszakok. A szitálás mellett helyenként gyenge eső is előfordulhat. A délnyugati szelet a déli megyékben kísérhetik helyenként élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős napos részeken ennél enyhébb idő várható. Híreket hallottak.
Áld meg a dalt, áld meg a szót, áld meg az asszony, aki visszavár. Áld meg a lány, áld meg a csúkját, áld végre azt, aki rád talál.
Légy már a minden, légy, aki nincsen, sem.
Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket az elektromos autók kedvező áramfogyasztásáról, a különböző töltési módokról, a kilowatt és a kilowatt óra közötti különbségről, valamint a napelemes házaknál történő töltések előnyeiről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Nissan Leaf, ami az első autód volt, az akkoriban egy formabontó, egy óriási nagy dobása volt a Nissannak. Ugye egy bátorság kellett ehhez, és sikerült.
Na hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy sikerült-e. Az az autó úgy gondolom, hogy bejött, mert az az autó volt, ami először elérte a félmilliós eladásokat elektromos autóból, és nagyon sokáig egyébként az élen is volt. Sőt, biztosan mindenkit meglep, hogy Norvégiában még most idén taszította le a trónról valamelyik Tesla modell, hogy több darabot adtak el belőle. Tehát tényleg egy ennyire népszerű autó volt. Ugyanakkor a Nissannál ott történt egy vezetőváltás, és az új vezető kevésbé hitt az elektromobilitásban. És az volt a gond azzal az autóval, hogy bár amikor kijött 2012-be, akkor egy nagyon előremutató autó volt, nem fejlesztették olyan ütemben, mint kellett volna, és gyakorlatilag a többi gyártó a fejére nőtt a Nissannak, és ma már mindenki szinte jobb elektromos autót kínál, mint a Nissan.
Például reggelente a beindításkor nem tudja melegíteni az akkumulátort, ha jól emlékszem.
Így van, de nem is inkább a melegítés, inkább az akkumulátor hűtése hiányzott. Még nem is csak a kisakus régi Nissanból, hanem ugye később ők is az egyre nagyobb hatótáv igény, egyre olcsóbbak lettek az akuk, már szerelték 62 kWh-s akuval is a Nissan Leaf-et, amivel már egy ilyen 2-300 km-es autópályás hatótávra is képes az autó, viszont mivel nem hűti az akut, a második töltése, ha egy tényleg hosszú útra megyünk, már irtózatosan belassul, és ott már ilyen egy óra feletti töltési idővel kell számolni. Ez az, ami nem tette lehetővé az igazán kompromisszummentes hosszú távú autózást egy Nissan Leaf-fel, és ez az, amiben sok gyártó sokkal előrébb jár.
Még a fűtési rendszere is elavult?
Fűtési rendszerével egyébként nincs gond, az rendben van. Hőszivattyús fűtése van 2014-től vagy 2015-től a Nissanoknak is, és hát ez nyilván sokkal kisebb energiát emészt fel, mert ugye, ha már a fűtésre térsz, most úgyis aktuális jön a tél, hogy fűtenek a villanyautók, és hogy fűtenek a hagyományos autók. A hagyományos autókban egy liter benzin vagy gázol energia tartalma az így durván 10 kWh, és ebből a hajtásra olyan 2-4 hasznosul, attól függ, hogy éppen városban, autópályán megyünk, mennyire jó hatásfokú, tehát egy ilyen 30-40%-os hatásfokkal számolhatunk, ami még városban leromlik, akár 30 alá is a sok gyorsít-lassít miatt. Ezzel szemben az elektromos autók hatásfoka az egy ilyen 80-90% körüli, tehát itt nincs 70% hulladék, amiből fűthetnénk az utasteret. Tehát télen az akkumulátor energiájából, ami ugye eleve kevesebb, hiszen körülbelül azonos tömegben körülbelül tized annyi energiát tudunk akuban magunkkal vinni, mint benzinben. Tehát, hogyha azonos hatótávot szeretnénk, akkor 50 liter üzemanyag helyett 500 kiló akut kell mondjuk magunkkal vinni, és akkor még ebből még le is csíp valamennyit a fűtés télen. És itt jönnek be ezek a hőszivattyús rendszerek, hogy ugye a hőszivattyú, mint a klíma, amit használunk, az a lényege, hogy nem csak a beletett energiát, hanem a környezetből is von el energiát, és akkor így egy ilyen 2-3-szoros szorzó, ideális esetben akár 4-szeres szorzóval tudunk fűteni, tehát 1 kWh elektromos energiából 4 kWh hőenergiát is tudunk nyerni, de azért inkább számoljunk 3-mal, ami realitás. És akkor ugye itt jönnek az olyan dolgok, hogy az akkumulátort hűteni kell, hogyha gyorsan töltjük, az utasteret fűteni kell, és egy butább régebbi autó azt mondja, hogy pazarolja az energiát arra, hogy az akuból kiveszi, hogy fűtse az utasteret, de közben megállok gyors tölteni, ettől túlmelegszik az akkumulátor, ahhoz megint energia kéne, hogy azt hűtsem, vagy belassul a töltés, mert túlmelegedett. És itt jönnek el ezeknek a, ez már alapvetően nem is a hőszivattyús rendszer, hanem az, hogy rendszerben tudnak gondolkodni. Azt hiszem a Tesla kezdte ezt el, de ma már nagyon sok egyéb gyártó is csinálja, hogy gyakorlatilag az autó hőmenedzsment rendszerében minden egység mindennel össze van kötve. És ő bárhonnan tud hőt elvonni, azaz hűteni, meg bármit tud fűteni. Tehát ha teszem azt, mondjuk nyáron melegítenem kell az akut azért, hogy igazán gyorsan tudjak tölteni, mert a Teslánál mondjuk ilyen 40-50 Celsius fokos akut tud igazán gyorsan tölteni, és közben klímázom az utasteret, akkor ő nem egy fűtőpatronnal fogja fűteni az akut, hanem amit az utastérből kivon hőt, azt bepumpálja az akuba, ha kell. Ugyanígy fordítva, ha télen hosszú úton vagyok, és felmelegszik az akkumulátorom a gyors töltéstől 50 Celsius fokra, akkor azt nem a környezetnek fogja leadni, egy másik energiával megfűti az utasteret, hanem ott egyszerűen az akut hűti, és azt az energiát bepumpálja nekem az utastérbe, és ezzel rengeteg energiát meg lehet takarítani.
Beszéljünk egy kicsit a hatótávokról. Egyre fejlődtek az akkumulátorok, akkor fejlődött az autóknak a megtehető hossza is. VLTP adatok azok, amik a kúrensen vagy mutatják, hogy mennyi kilométer tud egy autó. Csak hogy évekkel ezelőtt ezekkel mahináltak. Nem volt valós a kiírt adat, ha jól tudom.
Igenis, nem is. Ugye évekkel ezelőtt még nem a VLTP hatótávot adták meg a gyártók. Ez egy ilyen körülbelül 5 éve van velünk, lehet, hogy egy kicsit több. Azelőtt egy NEDC nevű szabvány szerint mérték az autók hatótávját, és ezért egy idősebb autónál nagyobb számot látunk, mint, hát, illetve most már nem, mert most már behozták akkunövekedésre, de mondjuk amikor ez a váltás megtörtént, akkor az volt, hogy a tavalyi autónak miért nagyobb a hatótáva, mint az idejének, hát mert teljesen másképp mértük. És ugye az a tény, hogy ezt a VLTP-t egy előírt ciklus szerint mérik, amiben van valamennyi autópályázás, valamennyi városi használat, valamennyi országúti használat. Ha én azt az autót úgy használom, mint a ciklusba le van írva, amit lemodelleztek mérnökök egy átlagos felhasználó, átlagos felhasználás alapján, akkor igen, fogja tudni az autó azt a hatótávot. Mikor nem fogja tudni? Ha én felmegyek az autópályára, és ne adj Isten kis gyorshajtással 150-nel haladok, akkor nyilván kevesebb lesz a hatótávom a VLTP mérésnél, és ezért mondják sokan, hogy az semmire nem jó, de egy valamire jó, összehasonlítani az autókat. Ha az egyik autót 400 VLTP kilométerrel árulják, a másikat meg 600-zal, az nem jelenti azt, hogy az egyik 400-at, a másik 600-at fog egy töltéssel megtenni, de azt jelenti, hogy az egyik másfélszer annyit fog megtenni azonos körülmények között használva. Tehát arra abszolút jó a VLTP adat, hogy összehasonlítsuk, hogy melyik autót válasszuk.
Igen, és tényleg a autóknak a bemutatásán nem mindig elmondják, hogy 600 mondjuk a VLTP-je, és akkor az valósan egy ilyen 500-450.
Hát, mi az, hogy valós, ugye? Tehát városban fogod használni, vagy éppen elindulsz a tengerre nyaralni. Autópályán fogyasztanak a legtöbbet az elektromos autók. Egyébként ez érdekes, hogy a hagyományos autóknál jellemzően a városi fogyasztás magasabb, és autópályán vannak igazán elemükben. Ugye, amit az előbb mondtam, hatásfok, hogy mondjuk 20-40% között mozog egy hagyományos autónál a hatásfok. Városban rosszabb, autópályán jobb, tehát egységnyi üzemanyagból több hajtásra fordított energiát tudunk kivenni, mivel az elektromos autók hatásfoka minden körülmények között viszonylag jó, egyszerűen a villanymotor fizikai adottságai miatt, ezért itt a nagy tempónál a magasabb légellenállás az sokkal többet nyom alatba, és ezért ugrik meg a fogyasztás. Ezért szoktuk azt mondani, hogy igazából az autópályás hatótáva az, ami számít, mert egy mai autónál, ami tud 600 kilométert VLTP szerint, azt városban valószínűleg hozni is fogja. Igazából nagyon kevés olyan ember van, én például egyet sem ismerek, aki naponta 600 kilométert megtesz városban. A taxisok is ilyen 100-150, ha vannak taxis hallgatóink, akkor majd most a fejükhöz kapnak, hogy milyen beszélek. Én úgy tudom, hogy ilyen 100-150 kilométer körül tesznek meg jellemzően naponta. Nyilván néha beesik egy-egy hosszabb fuvar, máskor nem. A lényeg az, hogy a mai hatótávok városi használatnál nem kritikusak, még akkor sem, ha valaki nem tud otthon tölteni. És itt azt hiszem, elérkeztünk egy nagyon izgalmas kérdés, az otthoni töltés lehetőségéhez, ami nem elvárás, de iszonyatosan kényelmessé teszi a villanyautó használatot. Ha valakinek van saját garázsa elektromos csatlakozással, családi házban él, be tud állni az udvarra, stb., akkor ő viszonylag kedvező áron is tölthet a lakossági elektromos energia árával, illetve ami ennél fontosabb, nagyon komfortos lesz villanyautót használni. Hiszen otthon az autó parkol a legtöbb embernél 8-10-12 órát. Hazajövök munkából, megérkezek, és másnap reggelig nem fog autózni. Vagy ha még este autózok is, akkor is egész éjjel otthon áll az autó. És nem kell nagy teljesítményű töltés, kvázi egy konnektor teljesítményéről vissza fog csöpögni másnap reggelre az a hatótáv, amire nekem szükségem lesz. És így gyakorlatilag nemhogy több időt vesz igénybe a villanyautó töltése a hagyományos tankolásánál, hanem inkább kevesebbet, hiszen nem kell nekem külön elmennem egy benzinkútra, hanem otthon szépen megtöltögetődik az autó. Ha éppen előző nap nagyon hosszú útra mentem és üres akkuval érek haza, akkor lehet, hogy nem lesz tele másnap reggelre, ha nem vettem otthonra egy nagyobb teljesítményű fali töltőt plusz beruházással, Viszont ez nem is gond, mert az emberek többsége nem fog minden nap 300 kilométert menni. Az átlag autós ilyen 30-40 kilométert autózik egy nap. Ezt pedig visszatölteni néhány óra alatt megvan.
A világ, a kacag, aki lát, ma minden az enyém, ami szép itt a földön. Ma mosolyog az ég, ma minden olyan szép, a sorsnak e mesét köszönöm, köszönöm. Mese autóban színezüst erdők során repülünk, a szívünk tavaszán. Aranyország út csillogó gyémánporán repülünk a mesék kocsiján. Fenn az égben az angyalok vigyáznak ránk, és a sors fogja támavolán. Csupa boldogság már ezután rád és rám, a mesék mese szép kocsiján.
Pont ez lett volna a következő téma, hogy a napelemeseknek éri meg talán a legjobban akkor a villanyautó, de a saját áramot használóknak is egyik barátom kiszámolta, és pár ezer forint volt a teljes feltöltés, ez igaz?
Hát igen, ugye hát mit töltünk fel, nem mindegy, hogy mekkora akkumulátort töltünk fel. Én inkább azt szoktam mondani, amit így bárki megért, hogy lefordítom benzines autófogyasztásra. Ha én otthon töltöm, és nincs napelemem, és van egy átlagos autóm, akkor ez egy ilyen 1 és 2 liter közötti, inkább az 1-hez van közelebb a legtöbb típussal, annyi költséggel tudok megtenni 100 kilométert, mint ha mondjuk 1,5 litert fogyasztana a hagyományos autóm. Hogyha nem tudok otthon tölteni, és kizárólag nyilvános töltőre kell hagyatkoznom, akkor ez felmegy egy ilyen 3 és 5 liter közé, tehát ott már közelíti a hagyományos autók, egy jó fogyasztású hagyományos autó, bár ugye itt is ugye kicsit almát a körtével, mert az elektromos autók jellemzője, hogy általában dinamikusak, nagy teljesítményűek, ha ugyanaz benzinesből vennénk, az nem 5 litert fogyasztana, de mindegy, ezt most tegyük félre, megvesszük az átlag autót, tehát ha kizárólag nyilvános töltőt tud valaki használni, akkor azért már közelíti a hagyományos autó üzemanyag költségét. Na és akkor lépjünk vissza, ha napelemem van. Ugye régen a szaldós rendszerben jó dolgunk volt, aki ugye ezelőtt, körülbelül 2 évvel ezelőttig vásárolt napelemes rendszert, az még 10 évig ilyen szaldós elszámolás szerint számolhat el az áramszolgáltató. Ez azt jelenti, hogy ha nappal meg nyáron sokkal többet termelek, mint télen meg éjszaka, azt így egy az egybe visszavehetem, és csak hogyha a éves termelésnél több az éves fogyasztásom, akkor azt kell kifizetni. Manapság, aki napelemet vesz, ez már nem áll fenn, ez a szuper jó elszámolási rendszer, helyette bruttó elszámolás van, ami azt jelenti, hogy amit mi visszatáplálunk a hálózatba, azért kapunk 5 forintot, amit a hálózatból vételezünk, az egy éves 2500-os limitig 37 fölötte 70 forintos áron kapjuk meg. Innentől az emberek érdekeltek lettek abban, hogy akkor használjanak elektromos energiát, amikor a napelemük éppen termel, hiszen akkor nem kell 5 forintért visszaadni és 70 forintért megvásárolni azt az elektromos energiát, hanem akkor egy az egybe megy a fogyasztónak. Azok vannak itt szuper jó helyzetben, akik mondjuk otthonról tudnak dolgozni, és ezért nappal, napsütésben otthon áll az autójuk, akkor ők direkt be tudják tölteni az elektromos autót. Persze egyre inkább jellemző, hogy az otthoni napelemes rendszerekhez akkumulátort is társítanak, amivel részben fedezhetjük a villanyautó fogyasztását is, de ha valakinek ez úgy működik, mindig nappal otthon feltölti az akut, mert nincs otthon, este hazaér és az akuból szeretné áttölteni az autó akujába az elektromos energiát, akkor azért elég nagy beruházást kell eszközölnie, mert akkor egy elég nagy akkumulátort kell otthonra venni. Nyilván ott veszteségek fellépnek, az akkumulátor degradációja kétszer jelentkezik, mert az autó akkumulátora is használódik, meg az otthoni akku is. Nem azt mondom, hogy nem érheti meg, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi akku és energia áraknál ez minimum véleményes, hogy valaki a villanyautó éjszakai töltésére beruházon egy méretes otthoni akut. Néhány év múlva el fogunk érni szerintem oda, mert rohamosan csökken az akuk ára, hogy ez megéri. Ma még igazából akkor tudunk egy újonnan vásárolt, tehát már nem szaldós napelemmel sokat spórolni, hogyha legalább hétvégente, de akár hétközben, napközben is tudjuk néha töltögetni otthon az elektromos autónkat.
És akik a legutóbbi állami pályázaton nyertek, és ott 10 kW-os akkumulátort kaptak a napelemhez, ezzel már megéri a töltés? Vagy a 10 kW-ot kevésnek tartod?
Én kevésnek tartom, de nyilván itt attól függ, hogy alapvetően mennyire takarékos a háztartás, és mennyit autóznak. Egy átlagos háztartásra azt szokták mondani, hogy évente ilyen 4000 kWh energiát fogyaszt egy átlag családi ház. Magyarországon nyilván azért beszélünk családi házakról, mert a napelem azért jellemzően, hát ott adott a tetőfelület, fizikai megfontolásuk miatt ott tudnak napelemet venni az emberek, a társasházban élőknek ez, ha nem is megoldhatatlan, de sokkal nehezebb feladat lenne. Szóval ha abból indulunk ki, hogy 4000 kWh-t fogyasztunk el egy évben, akkor a 10 kWh-s otthoni akku, ha azt minden nap teletöltjük, és minden éjjel ki is használjuk, akkor ezt szűken fedezi. Tehát itt nagyban függ attól, hogy milyen a család életvitele, életritmusa, mennyi időt töltenek otthon nappal. Ha valaki, nem tudom, kisgyerekei vannak, és otthon van egész nap, még a család, anyuka otthon van gyesen a kisgyerekkel, akkor nyilván nekik jóval nagyobb fogyasztás esik nappal, a nappal fog mosni, vasalni, nem tudom, szárítógépet használni, stb. Ha viszont már egy olyan családról beszélünk, ahol reggel 8-kor vagy 7-kor mindenki elmegy otthonról, és este 6-kor érnek haza, akkor nyilván nekik minimális az egybeesés azzal, amikor a napelem termel, és otthon vannak, különösen a téli órákban. Tehát nekik egy jóval nagyobb akkura lenne szükség. És ugye itt merül fel az a kérdés, hogy marad-e még abból a 10 kWh-s akkuból a villanyautó töltésére is. Ha otthon fogyasztottunk, és csak tényleg az éjszakai minimál fogyasztást nézzük, akkor 2-3 kWh fog kijönni arra, hogy mondjuk este felkapcsoljuk a lámpát, vagy tévét nézünk, számítógépezünk, stb. Ilyenkor bőven marad az elektromos autóba áttölteni éjjel is. Ha viszont valahol este csúcsosodik ki a fogyasztást, este is indítják el a mosógépet, mosogatógépet, minden egyéb nagy fogyasztót, akkor nyilván az is már az akkuból csippant le, és akkor ez kevésbé lesz. Egyébként itt ugye szerintem a fogyasztásunk átütemezése, ami egy fontos kulcsszó vagy megoldás lehet, az olyan fogyasztást, amit lehet ütemezni, azt nappalra, a napsütéses órákra kell tenni.
Már be is lehet programozni a mosógépet, stb.
Pontosan erre gondolok, bár itt ugye mindenki majd megmondja most nekem, hogy hát de milyen gyűröttek lesznek azok a ruhák, hogyha én beállítom, hogy délbe mosson ki, és csak este 6-kor érek haza kiteregetni. Nyilván vannak ilyenek, amit nem lehet megoldani, de ha bepakolom reggel a mosógépet, és beállítom mondjuk, hogy délután 3-kor induljon el egy hosszabb program, akkor már lehet, hogy mire hazaérek, akkor tudok teregetni, vagy áttenni a szárítógépbe. Vagy ott van például a mosogatógép, amelyik megszárítja maga után az edényeket, azt nyugodtan ütemezhetem délre, mert nekem majd este a vacsoránál lesz szükségem a tiszta edényekre. Nem kell annak feltétlenül éjszaka mosni.
Meg ugye talán rossz a magyarországi áramstruktúra így a kifizetésével kapcsolatban, hogy Németországban jobban van megoldva, hogy az éjszakai áram mennyibe kerül a nappali áram, amikor senki nem használja. Magyarországon itt miért van probléma? Ezzel kapcsolatban miről beszélgettetek legutóbb?
Hát Magyarországon kicsit ilyen szempontból elavult a rendszer, azt kell mondjam, hogy ezt a vezérelt áram, ennek a hivatalos neve, amit sokan éjszakai áramként emlegetnek, ezt akkor találták ki, amikor villanybojlerek és villanykályhák voltak viszonylag elterjedve, és nem voltak napelemek, tehát nappal viszonylag sokat fogyasztottunk, volt egy fix termelés mondjuk az atomerőműből, a szénerőművekből, éjjel viszont nem érte meg leállítani a szénerőműveket, tehát ott volt rengeteg olcsó energia, és akkor jött az ötlet, hogy hát akkor így kapcsolgassuk távolról, és akkor fűtsük fel a hőtárolós villanykályhát, meg a villanybojlert, amikor fölös energia van, és ezt adjuk olcsóbban. Manapság már teljesen más az elektromos áram termelési rendszere, megjelentek a megújulók. Magyarországon sajnos a szélenergiát azt nem annyira preferálják az utóbbi, nem tudom, egy-két évtizedben, tehát eléggé napelemnek vagyunk kitéve. Tehát innentől, amikor süt a nap, akkor van rengeteg fölösleges energiánk, amikor beborul, akkor meg extrém áron kell importálni az országnak elektromos energiát, vagy hát az országos áramszolgáltatónak. És ezen lehetne változtatni azzal, hogy tudatosabbá tegyük a fogyasztást. Mire gondolok, hogy egy kicsit kapcsolódjunk a villanyautózáshoz? Szlovéniában van egy olyan elektromobilitás szolgáltató, aki töltőket, nyilvános töltőket üzemeltet. Szóval ez a cég meglátta ebben a fantáziát, hogy nappal, déltájban nemhogy rengeteg energiánk van, az negatív áron kapható. Tehát nekem fizetnek, ha fogyasztok. És azt mondta ez az elektromobilitás szolgáltató, hogy ha én bedugom az ő lassú AC töltőjükre az autómat, akkor két gombbal tudom elindítani a töltést. Az egyik az az, hogy nekem most töltsön fel az autóm minél gyorsabban, mert most kell. A másik gomb az az, hogy nekem ráér lassan tölteni, és körülbelül harmadáért kapom az elektromos energiát akkor, ha ráér lassan tölteni. És hát mire gondolok? Mondjuk nem tudok otthon tölteni, mert társasházban élek, de a munkahelyem előtt a városban van egy nyilvános töltő. Nekem az úgy komfortos, hogyha reggel, amikor beérek dolgozni, bedugom az autót, és délután 4-kor leveszem. Mivel az autó töltés ideje nem 8-9 óra, hanem mondjuk 4-5, ezért nekem teljesen megfelel, hogy lassabban tölt az autó, sőt, az is mindegy, hogy éppen reggel 8-kor kezd tölteni, vagy csak 11 órakor. Na most ezzel én pénzt takarítok meg, a szolgáltató meg akár még pénzt is keres. Egyetlen árnyoldala lehet ennek, hogy akkor az én autóm, holott elég lenne neki 4 órát a töltőn parkolni, valójában kétszer annyit vagy még többet fog ott állni, és foglalni egy töltőfejet, és mi van, ha a másiknak nem jut? Hát itt ebben én azt látom megoldásként, hogy a jövőben ne legyenek dedikált töltőhelyek. Ne az legyen, hogy egy parkolóban van 2 hely, ahol elektromos autó töltő van, és ha valaki odaáll és már feltöltött az autó, és mondjuk nem rohan ki a munkájáról ebédidőben elparkolni, az kellemetlen, mert a másik ezért délután nem tud tölteni. Az lenne egy ideális világban a megoldás, hogyha egy parkolóhelyeinek a 10-20-30-40, ahogy haladunk az időben, akár 50%-án lenne elérhető töltőhely. Az nem jelenti azt, hogy ott csak tölteni állhat meg. Ott megállhat hagyományos autó, nem kell onnan kitiltani őket, viszont legyen ott a csatlakozó, hogyha töltenem kell. Na de itt mondják majd azt, hogy hát hogy fogja ezt bírni az elektromos hálózat, nem lehet kiépíteni minden helyre a töltőhelyet. Hát itt az a megoldás, hogy nem is kell minden helyre kiépíteni egy maximális mondjuk 22 kW, hogyha AC töltésről beszélünk, teljesítményt, hanem elég a parkolónak, nem tudom én, 100-200 kW, attól függ, hogy mekkora parkolóról beszélünk, csak azt ne 3-4 helyre osszam el, hanem azt osszam el 50 helyre. És majd a töltők mögötti energiamenedzsment rendszer az megoldja, hogy mikor melyik autó mennyi energiát kapjon. Nagyon tipikus, amin mindig panaszkodunk, a repülőtéri parkolók esete. Ott ugye ott áll rengeteg autó, hát minimum egy napra, ha valaki ilyen egynapos üzleti útra megy, de nagyon sokszor akár egy hétre, hetekre is ott állnak az autók. Ehhez képest szokott lenni, már Magyarországon is végre van, néhány nagy teljesítményű töltő. Ez azt jelenti, hogy én amúgy is sietek a repülőmhöz, időre megyek, de érkezzek egy fél órával, órával hamarabb, töltsem fel az autót, majd utána parkoljak le, vagy amikor hazajöttem a nyaralásból, és mennék haza, és fáradt vagyok, akkor töltsek még egy órát, egyik se igazán jó. Ennél sokkal komfortosabb lenne. Odaérek, bedugom az autót, elfelejtem az egészet, esetleg a töltés indításakor megadom a dátumot, hogy én mikorra fogok hazaérni, és a rendszer meg fogja oldani, hogy addigra tele lesz az akum. És nekem teljesen mindegy, hogy a jövő héten kedden vagy csütörtökön tölti fel az én autómat, amikor sorra kerül. És ezért nem lesz kevés az elektromos energia. Mert attól, hogy mindenki villanyautóra vált, még nem fog mindenki napi 3-400 kilométert autózni. Ugyanúgy 30-50 kilométert fogunk autózni a távoli jövőben is, és ezért viszonylag kevés energiára lesz szüksége minden egyes autónak, viszont fontos lenne, hogy minél több helyen tudjuk tölteni, hogy ne legyen extra idő, ne kelljen eljárnunk a töltőhöz, ugyanúgy, mint ahogy ma eljárunk a benzinkúthoz. Bárhol leparkolunk, legyen az otthoni garázs vagy munkahelyi parkoló, vagy akár egy bevásárlóközpont parkolója, ott én dugjam be az autót, nem kell neki extra nagy teljesítmény, szépen lassan töltögessen, hiszen úgyis az autók többsége többet áll, mint mozog.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Szűcs Gáborral, a villanyautósok.hu munkatársával készült beszélgetésünket az elektromos autók kedvező áramfogyasztásáról, a különböző töltési módokról, a kilowatt és a kilowatt óra közötti különbségről, valamint a napelemes házaknál történő töltések előnyeiről. A beszélgetés folytatását a következő Zöld Hullám című műsorunkban hallhatják. Most köszönjük figyelmüket, és további kellemes időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban látogatunk, ahol a múlt héten egészen pontosan november 4-én nyílt kiállítás Szoboszlai Marcell fotóiból. Ha tehetik, tartsanak velünk! Zemplén az életrendje, ez a címe Szoboszlai Marcell fotókiállításának, és ez a kiállítás az életről szól, olvasom itt a kis ismertetőben, arról, hogy minden változik, és mégis minden ugyanoda tér vissza a fényhez. Hát egy fény, vagy a fény, egy fényképésznek gondolom lételeme. És ahogy nézem, az életről szóló kiállítást a Bölcsővel kezdődik.
Így van, nem véletlenül. Szülővárosom Sátoraljaújhely, és ez az első kép innen indul. Gyakorlatilag az egész kiállítás bejárható, innen az óramutató járásra megfelelően halad, és az analógia gyakorlatilag egy életút, ahol jelen pillanatban tartok. Tehát ez egy önazonos kiállítás, ez egy spirituális út.
Akkor ezt magyarázzuk meg, önazonos, spirituális, ezek nem vallási képek.
Nem vallási képek, ez tény és forró, viszont a természet az korrelál Istennel. Mert ugye a rezgések, az energia, a teremtmények, tehát itt minden róla szól, ha jobban a dolgok mélyre nézünk. És hogyha gyakran járunk a természetbe, és elmélyülünk, és elég csendben tudunk menni, és befelé tudunk figyelni, akkor megindulhat egy párbeszéd. Ami szintén egy út, egy belső út, nem fizikai út, ami elgondolkodtat és nevel, tanít.
Akkor te egyedül járod az erdőt ezek szerint?
Is. Tehát amikor ilyen utazáson vagyok, akkor legtöbbször egyedül megyek. De egyébként meg, hogyha társas utazásról van szó, többen megyünk, akkor is megy bennem ez a folyamat, csak akkor később fogalmazódik meg bennem a gondolat. Hogyha például fotózok és mondjuk címet kell adni egy képnek, akkor utána ugrik be.
Na ez az, hogy az címet a képnek? Van itt egy kép, aminek még a címét a kiállítás megnyitása óta változtattad meg. Igen. Mást mondottad elmúlt néhány napban?
Igen, abszolút. Gondolkoztam rajta, tehát a fejembe minden változik és a helyére kerül. És valószínűleg, hogyha ezt a kiállítást még egyszer meg kéne rendezni, akkor egy-egy képet kiemelnék és más tennék helyette. De akkor abban a pillanatban úgy volt teljes. Például van egy kép, egy fekete rigó megül szépen a téli hidegben egy vadszőlvágón, és akkor nekem a békét jutott eszembe, amikor rendeztem a kiállítást, aztán rájöttem, hogy ez a várakozás képe, és akkor így illeszkedik bele ebbe a folyamatba.
És egyébként akkor lehet, hogy nem a legjobb megközelítés, vagy a legjobb szó, de természetfotós vagy? Tehát a fotográfiának erre a ágára specializálódtál?
Nem tartom magam természetfotósnak, mert itt a képeknek nem a technikai megvalósítása a cél, hogy minél nagyobb bravúrral bemutassak egy pillanatot. Persze, lehet, hogy az is van közte, de nem az a fókusz, hanem inkább a jelenlét számít. Hogy a képeken átjön az a pillanatnyi érzés, hangulat, ami benne van, a pillanatban gyakorlatilag.
Visszamegyek kicsit ehhez a bevezetőhöz. A képek nem csak a tájat mutatják, hanem az ember útját is benne. Ahogy egyszerre tanulunk bízni, veszíteni, majd újra kinyílni, sok mindent kell megmagyarázni, ha ilyeneket
így. Összetett. Nekem ez egy terápia. Hát ez a kiállítás, most beolom, ez egy terápia volt. És a rendezése is az, hát Az ember az élet útján sokszor csalódik, fájdalom éri, betegség, bármi, ami negatív, és éri sok jó dolog is. És a lényeg az, amire rájöttem közben, hogy mindennek ideje van, mint a Prédikátor könyve 3-ban. Ideje van a születésnek, ideje van a meghalásnak, az ültetésnek, a kiszaggatásnak, és mindent el kell fogadni, mert minden az élet természetes része. És át kell engedni magunkon, áramoltatni kell ezt. És nem tudjuk megfogni, nem tudjuk a jót megfogni. Ugyanúgy a rossz is elmegy tőlünk, és hogyha ezt megértjük és elfogadjuk, talán ez lehet az út a boldogság felé.
Tehát a természet egyfajta tanítómester?
Abszolút az, a természet egy tanítómester, minden tanít természetben. Egy kő, ami a folyóban állja a sarat, az elemeket, a sodrást, egy levél, ami lehullik, egy kis állatka, egy színek, formák, fények, illatok, minden. Minden valamit inspirál bennem, és valamit mond, mutat.
Ez egy 4 évszakos kiállítás, ugye mondhatjuk ezt? Vannak benne téli képek, vagy még vannak benne téli képek. Változik a természet, amióta fotózott?
Hát az biztos, hogy változik, tehát már nincs a hosszú kimenet. Az évszakok lassan összefolynak. Szóval ott kell lenni, amikor történik, mert lehet, hogy az egyik pillanatban még sárgák a levelek, a következő pillanatban meg jön egy szél, és mindent lemos. Nincs kifejezetten tavasz, hanem valóban egy tél után jön egy rövid időszak, és utána jön a nyár. Hirtelen lesz meleg. És hát igen, változik a természet is.
Nézzük meg egy-két képet a mikrofon segítségével, úgymond. Mi az, amit mindenképp kiemelnél? Mi az, ami mindenképp helyet kért a kiállításra?
Itt van például ez a kép, ez a teremtés harmóniája. Ez a Hemzső Bérsz közelében készült, de nem onnan lett fotózva. És nekem ez a kép a nyugalmat, ha így elemezni kéne, ez abszolút színharmónia, és nehéz egyébként erről beszélni, megfogalmazni, hogy melyik kép.
Akkor válasszak én egyet?
Igen, szerintem igen.
Akkor legyen ez az életbetűi.
Igen, az életbetűi kiváló választás. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy egy levél, amin rág egy féreg, egy kis kukac, és mint egy betűt formázva az ő útja, és az árnyékot vet az alsó levélre, és ez egy jelkép, hogy mindenütt ott vannak a jelek, amiket olvastunk el. Itt az út gyakorlatilag, ami látszik.
A útkeresés fölötte igazából egy cincér, vagy valami nagyobb szú rágott magának utat a kéreg alatt, de egy kicsit, mintha transzcendens dimenziókba emelnéd ezt a természetes dolgot.
Igen, jeleket keresek egyébként, és én is útkereső vagyok, és nagyon sokat jelent nekem az, ahogy a természet rezonál.
Mire rezonál?
Hát a belső hangra gyakorlatilag, ami bennem van. Ha nem látnám a jeleket, akkor csak azt látnám, hogy egy erdőbe sétálok. De minden üzen valamit, és mindennek mondani valója van, és hogy minden ciklikusan változik, és hogy ezeket át kell élni, és ott kell lenni a jelenben és a mostban. Aztán jön a következő és a következő pillanat.
Az életről szól ez a kiállítás, némely képnek direkt élet a címe, élet egy, élet kettő.
Igen. Gondolkoztam egyébként a címválasztásokon, hogy érdemesen megideologizálni ezt, belemerülgetni, hosszú litániát írni. Aztán volt egy olyan elképzelés, hogy csak számok lesznek, hogy 1, 2, 3. Aztán egy szóra gondoltam, hogy egy szó elég. Aztán kialakult bennem az, hogy igenis, hogy kell egy cím, egy szó vagy egy mondat, mindegy, de van, ami nagyon egyértelmű, és nem akarom tényleg megmagyarázni a képet. Amikor nem akarom megmagyarázni a képet, akkor nem azt írom ki, hogy cím nélkül, hanem hogy élet. És akkor élet egy, élet kettő, vagy például sodrásban egy, sodrásban kettő, ami szintén egy folyamatot mutat be, egy gyors folyású pataknak az esése, és benne egy mozdulatlan ág, ami mint egy megáll az időben.
Mindenki láthatja ezt, aki kimegy, nem kell hozzá fényképezőgép, csak szem, vagy mi?
Igen, igazából idő kell tényleg, hogy az ember kicsit megállítsa maga körül a fecsegő gondolatait, mert egyébként azok nagyon messzire visznek minket, és a természet az tanít tisztítani, például volt az előbb a kérdés, hogy mire tanít a természet, tisztít minket, megállít minket, befelé figyeltet minket, és elhallgattatja azt a belső fecsegőt, és amikor az ember csak jelen van, és látja a fényeket, és érzi, hogy minden él, de minden, a kövektől kezdve, tényleg a melegvérű állatokon át, minden él és mozog, akkor úgy érzi, hogy ő is része a természetnek, a teremtett világnak, és ez az érzés egy nagyon mély nyugalommal tölt el. Tehát visszakanyarodva a kéréshez, nincs szükség fényképezőgépre ahhoz, hogy az ember ezt átélje. A fényképek azért kellenek, hogy másoknak is meg tudjon mutatni azt, ahogy én érzem a természetet.
Ez Zemplén, csak a Zemplén, ugye?
Ja, igen.
Másabb a Zemplén, mint más egységek?
Nekem a szerelmem a Zemplén, én itt érzem magam otthon. Másabb, mint egy magas egység, teljesen más. Én ismerős vagyok itt. Mást is szeretek egyébként, más tájakat, meg szeretek mászni sziklát, stb. De a Zemplén az otthonom.
Azon belül van kedvenc hely?
Különösen szeretem Telkibány a környékét. Sólyombérc például, az mondjuk frekventált hely, mások is szeretik, és ez jó, hogy felfedezik. Vagy Hemzsőbérc, vagy különböző források, ahova visszajárok, vagy ligetek. Sokat tudnék mondani egyébként, sok van.
Ezek a képek tényleg nagyon szépek, a szép erdőt mutatják, de hát az ember azért, ha itt nem is látszik, de belerondít a tájba.
Igen, egyre nehezebb egyébként kikerülni ezt, hogy ne találkozzunk ilyen eldobott szeméttel, vagy egy lerakott hulladékkal, ami felháborító, olyan helyeken helyeznek el hulladékot, ami elképesztő. Tehát jó messze a településtől, jó sokat utazik vele az illető, hogy lerakja oda a szemetet. Tehát ezzel kárcsinál a természetnek, a saját lelkének, és az egész ökológiát felborítja. Igen, az ember, ha így nézzük, nem akarok általánosítani, de valahol egy kártékony folyamatot csinál. Hál' Istennek vannak olyan emberek, akik pont az ellenkezőjét élik, tehát szabályozzák, tisztítják, rendszerezik, ápolják az erdőket, de sajnos a butaság az mindenhol beszivárog, és az emberi nem törődönség, ugyanígy az erdőkben is sajnos.
Igazából mondtam, hogy ezeken a képeken a természet látható, az erdő kettő kivételével, az első, ami a Bölcső címet viseli, és Hátoraljaújhelyt mutatja, és az utolsó, egy útmenti kereszt van rajta, és a címe Megérkeztél.
Igen, igen. Hát igen, az első, a Bölcső, az evidens, a születés, és az út. És amikor bejárjuk a kiállítást, akkor itt vannak különböző képek még, hogy a megérkezés a fénybe, vagy utazás, tehát gyakorlatilag egy utazás, és a végső állomás az a találkozás pillanata, és az igazság pillanata. Nagyon-nagyon őszintén számot kell adni az életünkről. Gyakorlatilag ez az élet, hogy megfeleljünk annak, ami végül majd bekövetkezik.
Van itt még gondolat ebben, amit szeretnél esetleg elmondani, vagy mondjam én azt, hogy ez a tárlat egyfajta hála mindazért, amit a természet és az élet tanít, mert minden napban ott a kezdet, és hogy szeretni magunkat, másokat, és a világot mindig újra lehet.
Hát csak ezt tudom mondani, hogy ez a tárlat egy hála. Mindenért, amire a természet tanít minket, és hogy szeretni, az mindig újra és újra lehet, ahogy a természet is mindig újra és újra megújul. Ez a feladatunk, hogy szeressünk. Akkor is, ha nehéz. Mert nehéz, sokszor.
Az elmúlt percekben a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum Zemplén az életrendje című időszaki kiállításán jártunk. Tárlatvezetőnk, a múzeum munkatársa Szoboszlai Marcell fotográfus volt. Thank you. Most fejlém evett Ilyen kutya nincs is című könyvének 13. része hangzik el. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Korcsi megmutatja. Attól a pillanattól kezdve, hogy Korcsi testestül, lelkestül az aportírozásnak szentelte magát, minden vadász expedíciónk szintiszta gyönyörűséggé vált, nem rontotta meg semmiféle fejetlenségi zűrzavar, ami pedig városi életünkhöz a kelleténél jobban hozzátartozott. Mind türelmetlenebbül vártam, hogy végezzenek már a betakarítással, és csizmánk ismét a ropogós tarlót tapossa. Vártam azt az időt, amikor a nyárfák levele lepereg a földre, és a fagytól keményre dermed a mocsaras tavacskák körül a sós iszap, amikor a hajnal egyetlen rohammal veszi be a kristályosan tiszta jégboltot, amelyet csupán a vonuló madárseregek eleven felhői árnyékolnak, amint hosszú útjukon délnek tartanak. Korcsit azonban még nálam is sokkal takinzóbban emésztette a sóvárgás, még nálam is mohóbban várta az aranyidőt. Mióta megtalálta élete célját, úgy vágyakozott a vadászat után, hogy a tilalmi idő végső napját megelőző hetekben tökéletesen érzéketlen volt a szokványosabb kísértésekkel szemben. Macskák mászkálhattak kényük kedvük szerint saját birodalmában, akár 2-3 méterre meg-megránduló orrától, meg sem látta őket. Hiába szádostak méznél édesebb illatok a szomszédos házból, ahol egy bűbályos kokker spániel szuka epekedett keserű magányában, ez sem zökkentette ki álmaiból. Csak hevert a barnuló gyepen a garázs előtt, és le sem vette szemét az ajtóról, amely mögül előbb-utóbb előgördül majd ödönke, hogy elvigye őt, és persze minket is az élettel teli síkságokra. Minden vadász idény első napján teljesen megháborodott, és az első madarat minden idényben a végsőkig romos állapotban szállította le. De az adott évben másodszor már nem fordult elő ilyesmi. És az első kitörés után teljes higgadtsággal végezte munkáját. Szinte korlátlan képességekkel rendelkezett, hogy tökéletesítse magát vadász kutya mi voltában. Idényről idényre kifinomultabb fogásokat agyalt ki, hogy közelebb jusson a tökélyhez, és ezek némelyike több volt múló furcsaságnál. Valamelyik október elején egy szerdai napon Ontárióból érkezett barátunkat vezettük be a prérik vadászfortéjaiba. Barátunk otthon fajtiszta szettereket tenyésztett saját híres kennelében, és már 30 éve vadászott keleten felföldi szárnyasokra. Olyan ember volt tehát, akinek nemigen okozott különösebb meglepetést egy-egy kutya értelmessége. Korcsi azonban még őt is meglepte, sőt, el is képeztette. Noha Korcsi külleme szemmel látható viszolygást keltett benne, barátunk tűrtőztette magát, és egy szavunkat se vonta hangosan kétségbe, amikor kutyánk káprázatos tulajdonságait ecseteltük neki, mely bizalomnyilvánítás eredményeként Korcsi meg ő remekül boldogult egymással ismertségük első percétől. Azon a szerdai napon, amelyikről beszámolok, Korcsival együtt indult el egy jókora nyárfaliget egyik szélén, amelyet papa meg én a másik oldalról kerültünk meg. Közös célunk egy fogolycsapat volt, amelyről tudtuk, hogy valahol a közelben bujkál. A foglyok arról nevezetesek, hogy még ott is fennmaradnak, sőt szaporodnak, ahol a legkíméletlenebbül vadásznak rájuk, és ennek megvan a maga magyarázata. Az első fegyver ropogásra, amely felriasztja őket, éberré válnak, és a továbbiakban jószerével elérhetetlenek. A tarlóban meglapuló madarak sokkal korábban észrevesznek minket, mint mi őket. Ha pedig közeledünk feléjük 40-50 méterre tőlünk, mint meg annyi kis akna, nagy szárny burrogással felrobajlanak, és ahány madár annyi irányba szélednek szét, mégpedig a kilőtt puskagolyó sebességével. A földre ereszkedve rohanni kezdenek, és addig futnak, míg mérföldek nem választják el őket a vadászoktól. Ráadásul úgy rémlik, mintha futni még kicsit gyorsabban is futnának, mint ahogy repülnek. Keleti barátunk persze tudta mindezt, legalábbis elméletileg. Az előírásoknak megfelelő éberséget tanúsított akkor is, amikor mintegy 50 méterre tőle felrebbent a csapat, hogy szinte azonnal eltűnjék egy fűzbokros horpadásban. Ennek ellenére még a ravaszt megnyomni sem volt érkezése, valósággal gyászba borult kudarca miatt. És ami még jobban rontott a helyzeten, Korcsi váratlanul felrúgta az alapvető vadászkutya törvényt, és még egy mentegetőző pillantást sem vetett társára, a tova tűnt fogolycsapat után iramodott. Barátunk fütyült, hívogatta, szidalmazta, mint hiába. Korcsi nyugodtan nyargalt tovább a maga fura oldalazásával, és hamarosan el is tűnt szem elől. Barátunk a nyárfás végében csatlakozott hozzánk, és bár volt olyan jómodorú, hogy ne szóljon egy rossz szót sem, arcáról könnyűszerrel leolvashattuk, mit gondol magában. Bezzeg, ha nem is könnyűszerrel, de egészen mást olvashattunk le róla pár perccel később, amikor mögöttünk hirtelen hangos szuszogás, fújtatás hallatszott, és amint hátrafordultunk, a felénk ügető Korcsit pillantottuk meg, szájában egy fogollyal. Barátunkat őszintén lenyűgözte a látvány. Mi az ördög ez? Kiáltott fel, hiszen el sem sütöttem a puskát. Csak nem meritek azt állítani, hogy ennek a ti csodakutyátoknak még fegyveres segítségre sincs szüksége? Papa kissé leereszkedően kacagott. Nos, annyira azért nem vagyunk, magyarázta könnyedén a rá jellemző színpadi érzékkel. Természetesen Korcsi is több madarat zsákmányol, ha kisegíti egy puska, de hát anélkül is egész jól elboldogul, tudod? Egyszerűen addig fut utánuk, amíg el nem csípi őket. Papa nem vesződött a magyarázat kiegészítésével, és ezért barátunk a maga előkelő tenyész állománya iránti halvány elégedetlenséggel tért meg távoli, keleti otthonába, de csak miután néhány a végsőkig elszánt, ám eredménytelen kísérletet tett, hogy Korcsit is magával vigye. Olyan ember volt, aki még hitt a saját szemének, és honnan tudhatta volna, amit mi tudtunk, hogy a meg nem lőtt fogoly csak a féle szaladó nyomorék volt, nyilván egy másik vadász sebesítette meg valamikor régebben. Mindazonáltal Korcsi ilyen irányú képességeit nem lehetett félvárról venni. Gyakran fordult elő, hogy kiszúrta, melyik madár sérült a csapatban, amit mi nem tudtunk megtenni, és legalább egy tucatszor retrivelt zsákmányt, amikor mi holtbiztosra vettük, hogy nincs is mit behozni, hiszen egyetlen lövés sem esett. Megtanultuk, hogy ne pazaroljuk az adrenalin szitkozódásra, ha olykor eltér a normális szabályoktól és a saját feje után megy. Túlságosan kínos volt ugyanis bocsánatot kérni tőle később, amikor szájában egy madárral jött vissza. Sérült szárnyas vad sehol sem lehetett biztonságban tőle. Fura, gumós orra, ha még oly otrombának hatott is, páratlanul hatékonynak bizonyult a terepen, és látszólag fellelhetetlen madarakat is kiszimatolt.
Ferli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 13. részét Tóth Levente előadásában hallották. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta volt. Rajtuk kívül még a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és